ami például a népmesekincsnek egy ilyen nagyon izgalmas motívuma, hogy ezek a különböző történetek ugyanúgy megszülettek mondjuk a Távol-Keleten, mint mondjuk Európában vagy Afrikában. És aztán, ahogy a különböző népek találkoztak egymással, így rájöttek, hogy én nekem is van egy ilyen történetem, és nekem is van egy ilyen történetem, ezek a történetek elkezdtek egymással keveredni, és aztán kialakult tényleg a világ népmesekincse egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas történet hálóvá.
A mai Sztori Podcastban annak nézünk utána, miért rejtenek rabul minket már gyerekként a történetek.
Hogy a jó történet az mást ad 10 évesen, és mást ad 40 évesen az embernek, amikor már más tud a világról.
És én hiszek abba, hogyha a történet jól működik, akkor abban mindenki meg fogja találni a magáit.
Lesz szó mesehősökről és tabu témákról, majd egy magyar népmesét dolgozunk fel Walt Disney stílusban. És a végén a csodálatos vendégek mellett egy fúró is megszólal. Kezdhetjük?
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Sztori Podcast, Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt, a Sztori Podcastban.
Hello mindenki! A mai epizódban a gyerekmesékről és általában a mesélés és a mesefogyasztás jelentőségéről fogunk beszélgetni. Az egyik sztori szakértőnk Gimesi Dóra, a Budapest Báb Színház vezető dramaturgia és irodalmi vezetője, aki mesekönyveket, ifjúsági regényeket és rádiójátékokat ír. Az egyik mesekönyvért 2018-ban megkapta az Év gyerekkönyvedíjat, színpadi adaptációi és saját darabjai pedig több színházi díjat is elnyertek. A másik sztori szakértőnk Lakos Nóra, számos kis játékfilm és a 2020-as HAP című mozifilm írója és rendezője, aki elkötelezett híve a gyerek és ifjúsági film felélesztésének Magyarországon, ezért megalapította a Cinemira Nemzetközi Gyerekfilmfesztivált, illetve 18 év alatti gyerekek számára tartanak a Gyerekfilm Akadémia keretében filmes és animációs képzéseket immár közel egy évtizede. Ez izgalmasnak ígérkezik, úgyhogy át is adom a szót. Mi jut eszetek be arról, ha azt mondom, hogy egy jó sztori?
Hát nekem az, hogy sírok és nevetek rajta. És hogy emlékszem rá még napokkal később, vagy akár hetekkel, vagy akár évekkel később is.
És a sztorira emlékszel inkább, vagy arra emlékszel, hogy mit éreztél, miközben a sztorit megnézted, vagy elolvastad?
Én rettetes vagyok sztori emlékek visszahívásába, tehát én teljes mértékben ilyen érzelmekre, meg ilyen pillanatokra, meg hangulatokra emlékszem, de arra, hogy konkrétan mi történt, arra sokszor egyáltalán nem.
Alright. Dóri, neked mi jut eszedbe arról, ha azt mondom, hogy egy jó sztori?
Hát én azt tanultam dramaturgiából, hogy egy jó sztorinak van eleje, közepe és vége. Szerintem ez például nem árt, hogyha ezt figyelembe vesszük, de alapvetően nagyon egyetértek azzal, amit a Nóra mondott, hogy lehessen rajta sírni és nevetni is, emlékezzünk rá sokáig, akár az érzésekre, amiket kiváltott, akár magának a történetnek bizonyos fordulataira tudjuk magunkra vonatkoztatni, esetleg segítsen élni. Ezek a dolgok fontosak szerintem.
Uh-huh. Tehát az üzenet, amit elviszünk, vagy magunkkal viszünk belőle, az legyen, nem tudom, valamilyen hatással az életünkre, vagy így az aktuális időszakra, amikor ért minket ez a történet?
Hát vagy legalábbis mondjon valami érvényeset, igen. Arról, ami az élet, esetleg rá lehessen ébredni dolgokra általa. Ugye az a csodálatos a történetekben, hogy mások történetei általa a saját életünkhöz is tudunk kapni kulcsokat. Úgyhogy szerintem például ez lehet, hogy egy jó motívuma a jó történetnek.
Igen, igen, ez egy jó ismerve.
Én csak annyit ott eszembe, hogy miután itt alapvetően ugye fiataloknak szóló történetekről fogunk majd beszélni, hogy alapvetően egy jó történet az mindenkinek tud szólni, tehát hogy ez nem csak egy jó gyerekfilm, hanem egy jó film, vagy egy jó könyv, és hogy vannak olyan történetek, amiket még az egész családimád, és együtt lehet róla beszélni, mert mindenkinek mond valamit, vagy mindenkinek van egy olyan olvasata, ami segítheti az adott élethelyzetben őt. Mert hogy mindig befogadói oldalról azért az van, hogy mindig számít, hogy éppen milyen hangulatba ülsz be, hogy mi történik veled, hogy hol tartasz az életedbe, hogy mennyire tud megfogni ez a történet. És hogyha tud ez annyira univerzális lenni, és közben pedig sokrétű, hogy szinte bármilyen állapotban van, hogy mindig tud neked mondani valamit, vagy mindig valami újat és mást mond, hogyha újra olvasod, vagy újra nézed, akkor ez az, ami jó.
Ez nagyon fontos szerintem, amit mondasz, hogy nekem is van néhány olyan történet az életemben, amit újra és újra elolvasok, vagy akkor mondjuk, hogy pár olyan regény, amit többször elolvastam különböző életszakaszokban, és 14 évesen teljesen mást adott, mint most 31 néhány évesen. És akkor is élveztem, és most is élvezem, csak egész másképpen értelmeztem. Arra emlékeztek még, hogy gyerekkoratokban milyen történetek hatottak rátok a legjobban, vagy kik voltak azok a hősök, akikre úgy leginkább felnéztetek? Vagy jó mintául szolgáltak a gyerekkoratokban?
Nekem így az első, de most pont ugye ezen így gondolkozom, az első az a sehány éves kislány volt, ami egy olyan mese, amiben nagyon kevés a szöveg, és csodálatos az illusztráció, és valószínűleg ez, ami megfogott. És aztán, ami ilyen nagyon nagy kedvencem volt, már nagyobb koromban, az a Labirintus a David Bowie-val. De azért egyébként az ilyen klasszikus, hogy abban vannak zenék, az egy ilyen iszonyatosan izgalmas történet, elképesztő vizualitással, és hogy végül is egy ilyen nagyon durván aktív női főhőse van, ami tök ritka volt abban az időben, és ez csak most esett le, hogy végül is lehet, hogy nekem ezért lett ez a kedvencem, mert hogy ott volt az a Jennifer Connelly, aki amúgy is egy csodálatos fiatal lány volt, és minden nehézségen átment, és egy annyira egyszerű alap gyerek problémát vesz, hogy nagyon idegesít a testvérem, és elátkoznám, és legszeresebben elküldeném a világ másik tájára, és ez megtörténik, és utána adott, hogy valahogy vissza kell hozni, mert nem gondoltam komolyan, és attól kezdve egy ilyen elképesztő kalandba vesz részt egy labirintuson keresztül, aminek a gonosz vezetője a David Bowie, ez csodálatos.
Ez jó.
Tök jó, én azt már felnőtt koromban láttam, de nekem is egy ilyen nagyon fontos lett. Hát az, meg tehát nekem is egy 80-as évekbeli dolog az, ami nagyon beakadt. Ez egy kanadai sorozat volt, Anne Shirley című. Uh-huh. Lucy Maud Montgomery kanadai írónőnek a könyvein alapul, és egy csúnyácska, vörös árva kislány életéről szól, akinek elképesztő a fantáziája. És hát ez egy ilyen századfordulón játszódó romantikus történet, és hát nekem gyerekkoromban ez egy ilyen teljes identifikációs dolog volt, hogy jé, úristen, más is van, aki nem feltétlenül a reális dolgokkal foglalkozik, hanem történeteket talál ki, és ezzel világokat épít maga köré, és ez mennyire izgalmas, és hogy nem feltétlenül csak azok lehetnek a hősök, akik szépek vagy népszerűek az iskolában, vagy hogy mondjuk azt, hogy okos vagy, jó a humorod, és nagy a fantáziád, hogy az is érték. Tehát például ez nekem ilyen óriási ráébredés volt, és hát ebből ugye könyvet is olvastam, filmsorozat is volt, tehát az ilyen teljesen...
Ez most kijött? A Netflixen, nem?
Netflixen van új verziója. Igen. Úgyhogy ez például egy nagyon jó történet.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi! Szuper! Jó, én bele is kérdeznék rögtön, hogy mi az átfogó értelmezése a mesének? Most már egy csomó címet meg történetet mondtunk. És nem tudom, ha most nekem valaki azt mondja, hogy mese, akkor nem tudom, hogy a popkultúrából nekem mindig a Disney mesék jönnek szembe, és hirtelen azokkal azonosítanám. vagy bármi olyan történettel, amiben nem tudom, varázslatos lények vannak, és ezek a történetek gyerekeknek szólnak, akkor nekem ez a mese. De tényleg ez a mese?
Egy nagyon izgalmas élményem volt az elmúlt egy pár évvel ezelőtt, hogy felfedeztem, hogy van a mese szó alapítvány talán, vagy szövetség, akik azzal foglalkoznak, hogy megpróbálják fenntartani a régi magyar meséket, és tartanak egy tanfolyamot is, ahol embereket tanítanak arra, hogy hogyan kell mesélni. Ami engem ez izgatott, hogy egy ilyen tanfolyamon részt is vettem, illetve egy alkalommal elmentem, amikor egy körülbelül 90 éves néni csodálatos formában 3 órán keresztül így beöltözött rendes népviseletbe, és megérkezett, és láttam, hogy a program az lesz, hogy 9-től délig, ez a néni, ez így mesélni fog. És azért egy kicsit megijedtem, hogy ez egy lehet, hogy így az első óra után így meg fogok egy műfáz szobájában. Nem fog annyira lekötni. De nagyon kellemesen csalódtam, mert gyakorlatilag tényleg az volt az élményem. Tehát azon kívül, hogy egy folklore stand-upot láttam gyakorlatilag, ami egészen csodálatos volt. És különböző csattanós, vagy életbölcsességes történeteket, vagy éppen teremtés történeteket mesél, úgy, mint hogyha vele történt volna meg, vagy hogyha ott jelen lett volna. És az egész olyan, mint amikor lemész a barátaiddal egy étterembe, vagy bárba, vagy buliba, és elkezdtek mesélni egymásnak történeteket az életetekről. És lehet, hogy ott van egy 3 gyerekes anyuka, akivel egyébként valójában semmi különös nem történt, csak lement a 3 gyerekével a boltba, de közben meg fel kellett szállni egy buszra, és ahogyan elmeséli az összes kalandot és fordulatot, ami közben történt, a hajléktalannal való találkozástól kezdve, nem tudom, a kutyaszaron át a mindenen, így elkezd egy elképesztően vicces és érdekes történet lenni a hétköznapokból. És szerintem ez a mesének az alapja alapvetően, és ez csodálatos tud lenni akkor, hogyha jó a történetmesélő.
Igen. Ez jó, de azért fontos az, amit most mondtál a történetmesélőkről, és azt hiszem, hogy talán az, hogy amikor meg akarjuk határozni, hogy mi a mese, akkor mindig ahhoz hozzá kell tenni azt, hogy ki a mesélő, vagy hogy miért is mesélünk, mert a mesélés az ugye egy ilyen évezredes dolog tulajdonképpen, amióta az emberiség tud magáról, azóta történeteket mesélnek az emberek egymásnak. És azt szerintem történetileg egy nagyon izgalmas dolog, hogy a mesemondók mindig ilyen kivételezett emberek voltak a társadalomban. Tehát a mesemondót mindig övezte egy ilyen nagy tisztelet, mert az, aki történetet tud kanyarítani abból, ami a hétköznapokban történt, az nagy ember, vagy hogy az tud valami különlegeset. És hát nyilvánvalóan ezek a történetek aztán öröklődtek generációról generációra, és ami például a népmesekincsnek egy ilyen nagyon izgalmas motívuma, hogy ezek a különböző történetek ugyanúgy megszülettek mondjuk a Távol-Keleten, mint mondjuk Európában vagy Afrikában. Tehát ugyanúgy születtek olyan történetek, amik bátor árva gyerekekről szólnak, ugyanúgy születtek olyan történetek, amelyek arról szólnak, hogy valaki furfangos és átver valakit, aki buta. Szóval, hogy vannak ezek az alaptörténetek, ezek az alapmese szüzsék, hogy mondjak egy ilyen szakszót is erre, és aztán, ahogy a különböző népek találkoztak egymással, így rájöttek, hogy nekem is van egy ilyen történetem, és nekem is van egy ilyen történetem, ezek a történetek elkezdtek egymással keveredni, és aztán kialakult tényleg a világ népmese kincse egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas történet hálóvá szövődött, ahol különböző motivumok meg különböző verziók vándorolnak ide-oda, és ezért is van az, hogy valamiért azt érezzük, hogy a világ bármely táján nőttünk fel, vannak bizonyos alaptörténetek, amiket mindenki ismer, amiket mindenki tud. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez a kollektív tudattalamban vannak azok az alaptörténetek, azok az alapemberi viselkedésekhez kapcsolható történetek, amiket tényleg mindenkinek megvan. És ezzel lesz egy ilyen biztonságérzete az embernek, szerintem például, hogy alaptörténetekben gondolkodunk, meg sokkal könnyebb elindulni egy bármilyen történetszövéssel, hogyha például azt mondom, hogy ez egy ilyen hamupipőke típusú történet.
Aha.
Akkor azonnal tudod, hogy miről beszélek, de hogy ezt azonnal tudja valaki Kínában is. És ez szerintem csodálatos dolog.
Wow. Oké, és ugye én azt mondtam, hogy nekem mondjuk a meséről ma a Walt Disney mesék jutnak eszembe, de lehet, hogy nem tudom, 200 évvel ezelőtt a Grimm mesék vagy az Andersen mesék jutottak volna eszembe, és hogy így elkezdtétek mondani, hogy a népmesék milyen elképesztő hatással voltak arra, hogy hogyan alakult a történetmesélés. Tekinthetőek a népmesék, akkor ezeknek a műmeséknek az előképeinek?
Hát sőt, olyannyira tekinthetjük előképnek, hogy például a Grimm testvérek, ők konkrétan népmeséket gyűjtöttek, és amikor ezeket kötetbe rendezték, akkor felismerték, hogy mondjuk ugyanolyan típusú meséből van 3, 4, 5, 10 variáció. És akkor például azt csinálták, hogy egyé gyúrták például ezt a sok-sok variációt, és akkor kialakult a Grimm-féle piroska és a farkas, mondjuk. Tehát például a Grimm testvérek abszolút így működtek, nagyon erős népmesei alapokról.
Aha.
Az Andersen néha vett alapul népmesét, tehát például a kis hableánynak abszolút létezik népmesei alapja, de néha meg a saját kútfőjéből dolgozott, de akkor is nagyon sokszor használt olyan motívumokat, amik népmesékben előfordulnak, vagy olyan fordulatokat. De például, hogyha kortársat nézünk, akkor például Lázár Ervin nagyon sokszor dolgozik olyan figurákkal, akik ugye teljesen az ő fejéből pattantak ki, és nagyon-nagyon kortársnak, nagyon 20. századinak érezzük őket. Ugyanakkor a fordulatokban, vagy például abban, ahogyan hozzányúl a történethez, nagyon sokszor használ népmesei elemeket. Tehát például nekem az egyik kedvenc Lázár Ervin mesém a Legkisebb boszorkány című, amiben egy teljesen klasszikus népmesei alaphelyzetet vesz. Királyfi valaki meg akar menteni egy tündérlányt ellenlábas boszorkányokkal, csak éppen az ellenlábas boszorkánylány szemszögéből meséli el ezt az egészet, aki közben titokban beleszeret a királyfiba. És egy ilyen nagyon, nagyon szép, nagyon kortárs, reménytelen szerelmi történet lesz belőle, holott egy teljesen klasszikus népmesei alapról indult, és mégis nagyon-nagyon 20. századi, sőt nagyon-nagyon akár még feminista olvasatnak is lehet gondolni, hogy valaki a mesei funkcióját felrúgja a szerelemért. Úgyhogy szerintem nagyon sokszor dolgoznak például a modern mesemondók is népmesei alapokról, és ez azért is jó, mert azonnal megint csak egy ismerőségérzetünk van.
Igen, mert ez ilyen levetkőzhetetlen, tehát ez, amit a Dóri is mondott, hogy van egy kollektív, közös tudat, amiben ezek a mesék működnek, és egyszerűen az embernek a feje, tehát még akkor is, hogyha nem is, ha nem tudatos, akkor is nagyon sokszor megjelenik, mert ez egy évezredes történetmesélési szövet, ami bennünk van, és amiből táplálkozunk alapvetően.
Szuper. Nektek alkotóként felmerül-e az a gondolat a fejetekben, hogy miközben gyerekeknek akartok történetet mesélni, bejön az a faktor, hogy általában ezeket a történeteket a szülőkkel együtt fogják átélni, vagy befogadni, mert a szülő viszi el a gyereket a bábszínházba, a szülő fogja felolvasni a gyereknek este a mesekönyvet elalvás előtt, és kell azzal foglalkozni, hogy ezek a mesék, amik alapvetően a gyerekeket célozzák meg, ezek élvezhetőek legyenek a felnőttek számára is. Meg reális elvárása ez egyáltalán egy mesétől, hogy próbáljon meg mindenki számára érdekes lenni és izgalmas.
Hát én azt gondolom erről, hogy tehát feltételezem, hogy családról beszélünk, tehát ugye együtt elmennek, ugye, mert kénytelen a szülő elmenni a gyerekkel megnézni a bábelőadást, vagy a filmet, de hogy attól kezdve, hogy szülő már egy kicsit megváltozott szerintem.
Igen?
És elkezd úgy befogadni dolgokat, tehát mire eljut odáig, hogy elmenek egy moziba, egy színházba, már minimum 3 éve szülő, és hogy ennek hatása van. Tehát szerintem rugalmasabb, megengedőbb, és elkezd egyáltalán örül, hogy egy kis csönd van. Nem, de visszatérve a művészeti részére, de hogy szerintem fontos, tehát hogy nem gondolunk bele, de fontos. Én amikor mondjuk a Cinemirán leülök megnézni, néha van egy-egy órám, hogy meg tudjak nézni egy filmet ott, és ezt általában mindig a 3 és 6 év közötti korosztálynak készült rövidfilmeket szoktam megnézni, mert kevés benne a szöveg, és sokkal több mindent mesél el képpel, és egy ilyen experimentális történetmesélés van, amit imádok. És annyira elvarázsol annak ellenére, hogy intellektuálisan nem feltétlenül a legizgalmasabb kihívás, viszont vizuálisan, meg élmény szinten, meg érzelmileg, meg nagyon-nagyon megfog, és nagyon szeretem. Tehát itt szerintem nagyon sokféle módon lehet befogadni egy történetet alapvetően. Alkotóként szerintem jó, hogyha az elején van egy gondolat arról, hogy ez kiknek szól, és mennyire tud ez tág lenni. És utána viszont a történet maga kell, hogy vigyen. És én hiszek abba, hogyha a történet jól működik, akkor abban mindenki meg fogja találni a magáét. Még akkor is, hogyha újra gyerekbőrbe kell bújnia, és nem kell, hogy feltétlenül annyira izgalmas felnőtt karakterek legyenek. Persze az is lehet nagyon jó, meg lehetnek olyan poénok, amik ilyen kikacsintások, mint ami ugye főleg ilyen Walt Disney Pixarban nagyon gyakran van.
Igen.
Ezek tökre tudnak működni, és ez nem zavarja a gyereket, a felnőtt meg felneve, de attól is függ, hogy milyen a történet, mert hogyha ez az egész egy olyan varázstörténet, amiben el kell merülni, akkor erre szerintem nincsen szükség, hanem tudunk vele menni.
Ez jó. Én is azon gondolkodtam, hogy oké, kell-e bevetni ilyen trükköket, mint mondjuk a humor? Mert gondolok arra, hogy mondjuk, ha egy gyerek történetben megpróbálunk felnőtt humort csempészni, vagy felnőtteknek kikacsintó humort, akkor rögtön egy kicsit megkapjuk a felnőttek figyelmét is. Vagy ha egy, nem tudom, ha egy kicsit ilyen felnőttesebb történetbe elkezdünk ilyen, nem tudom, cuki állatkákat, meg nem tudom milyen elemeket pakolni, amikre meg a gyerekek kapják oda a fejüket, akkor már rögtön egy kicsit már mindenkinek tudna szólni a történet, de ez jó, amit mondasz, hogy a történet magja az, amivel ha mindenki tud azonosulni, akkor már is ott vagyunk, hogy mindenki élvezheti a filmet, meg érzelmileg bevonódik. De mi akkor ennek a titka? Mik azok a történetek, amikkel gyerekek és felnőttek egyaránt tudnak azonosulni?
Én rákapcsolódnék a Nórára ezzel, hogy a történet magja a fontos, mert és egy kicsit vissza is kanyarodnék a népmesek kérdéshez, mert ugye a népmeséket is általában az egész közösség hallgatta. Tehát nem az volt, hogy ezt gyerekeknek mesélték, hanem a mesemondó ezt mondta mindenkinek, a gyerekeknek is, a felnőtteknek is, az öregeknek is.
Tök jó.
És nyilvánvalóan pontosan ez is, ahonnan indultunk, hogy a jó történet az mást ad 10 évesen, és mást ad 40 évesen az embernek, amikor már más tud a világról. Ugyanez szerintem igaz a jó mesére is, hogy tud érvényeset szólni a felnőtthez is, az is, meg tud érvényeset szólni a gyerekhez is. És én ugye például a Bábszínházban nagyon sokat dolgozom, és nagyon sok színdarabot írok konkrét korosztályoknak, ahol ez egy nagyon-nagyon érvényes kérdés, hogy amikor eljön a felnőtt, akkor az neki is élvezhető legyen.
Igen.
És én ilyenkor azt szoktam mindig mondani, ami ilyen alapszabály, hogy a színvonalból nem szabad engedni. Tehát attól, hogy gyerekeknek szól valami, attól az például irodalmilag még ugyanolyan magas színvonalú mondatokat kell írni, mint hogyha én most Dostojevszkit adaptálnék, csak mondjuk talán egyszerűbbek azok a mondatok, vagy például a mondatok ritmusa, a megszólalások ritmusa, a vizualitásnak a színvonala, a zenének a színvonala, ez csupa olyan dolog, hogyha magas színvonalon műveled, akkor az a felnőttet is le fogja kötni. Ez teljesen biztos, vagy legalábbis én mindig is ezt tapasztaltam, hogy az a típusú gyerekeknek szóló kultúra, ami gagyi, ami a felnőttnek fárasztó. Hogyha nem gagyit csinálsz, hanem jót, akkor szerintem ugyanúgy leköti a felnőttet. Illetve még arra, amit mondtál, ami szerintem nagyon fontos, hogy úgynevezett felnőtt poénok használata. Én nem tudom, szerintem az egy nagyon ingoványos talaj, mert az nagyon hamar lehet olyan rossz ízű, vagy olyan ledobja magáról az az adott történet. És természetesen vannak példák, amikor ezt valaki nagyon-nagyon jól csinálja, például a Pixar filmekben, ugye ezek valahogy olyan csodálatosan, organikusan épülnek be, hogy mi az, ami inkább a felnőttet szólítja meg belőle, és mi az, ami inkább a gyereket. De szerintem azt nagyon veszélyes kimondani, hogy mondjuk van olyan poén, amit csak a felnőtt ért, és akkor de jó, hogy a felnőtt is röhög, hanem inkább, hogyha a történetszövésben van olyan rész, ami a felnőttnek ad valami plusz réteget, és a gyereknek is ad egy olyan réteget, amit viszont lehet, hogy ő majd lehet, hogy később ért meg. Szóval érted valamiféle ilyen?
Értem.
Sokkal, sokkal rétegzettebb ez a kérdés, szerintem.
Ez jó. Tehát ez a fajta rétegeltség szerintetek jelen lehet a karakterek jellemábrázolásában is? Lehet árnyalt, komplex karaktereket alkotni, és azokkal elmesélni egy történetet úgy, hogy a gyerekek is abszolút érteni fogják, vagy nem tudom, van ez a tévhit, szerintem tévhit, hogy a gyerekek világnézete túl egyszerű ahhoz, hogy ne úgy meséljünk nekik, hogy mindenki fekete és fehér, és csak vagy jó van, vagy gonosz van.
Tehát ez korosztályfüggő. Tehát, hogy a kisebbek számára, például a Bruno Bettelheim többek között erről csodálatosan ír, a Mese bűvöletében című bibliájában. Ahol ugye pont ezt fogalmazza meg, hogy azért van szükség arra, hogy legyen nagyon egyértelmű rossz meg jó, mert például ugye a saját anyukájából azt, amit ő rossznak él meg, vagy bármit az életből, azt akkor ő tudja azonosítani a gonosz mostohával, és közben ott van a jó tündér, vagy a jó anyuka, és hogy ezek kell, hogy szétválasztódjanak a lelkének még abban abban az időszakban, és talán egy ilyen 6 éves korig, vagy kicsit korábban, igen, tehát hogy 5, ilyesmi, ameddig erre szükségük van, és aztán utána viszont meg azért fontosak a komplex karakterek, hogy elfogadjuk azt, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. meg hogy nyilván már sokkal komplexebben látja, igen, a világot is, és ezáltal.
Tehát a kisiskolásoknak már lehet komplexebb karakterekkel mesélni.
Igen, szerint. És aztán ez így egyre nő, de hogy ennek megvan a funkciója, tehát hogy ez tök rendben van, és nem véletlen.
Tehát a mesékben egyébként nagyon sok komplex karakter van, csak ezeket lehet, hogy ritkábban mesélték eddig. Tehát én azt hiszem, hogy nem is az történt, hogy mostanában alakultak ki a komplex karakterek, vagy alakult ki az a nézőpont, hogy komplex karakterekről is lehet mesélni, hanem talán egy ilyen újrafelfedezés történik, hogy jé, attól, hogy valamit gyerekeknek mesélünk, attól még lehetnek valakinek jellemhibái, vagy tényleg lehetnek döntéshelyzetei, és szerintem itt jön be nagyon erősen a másik médiumnak a kérdése, a színház vagy a film, ugyanis abban a pillanatban, hogy megjelenítünk egy történetet, hogy adaptálunk egy történetet, akkor egyszerűen játszhatóvá kell tenni egy színész számára, teljesen mindegy, hogy ez egy film vagy egy színházi adaptációról beszélünk, és ahhoz, hogy valami játszható legyen, ahhoz komplexnek is kell lennie. Hogy valami színpadon vagy filmen működjön, ahhoz konfliktusokat kell, hogy hordozzon. És konfliktust nehezen hordoz egy olyan karakter, amelyik fekete vagy fehér, színtisztán jó vagy színtisztán rossz.
Meg szerintem, ami most még nagyon érdekes, és egy ilyen új hullám a gonosz karaktereknek, hogy hirtelen a gonosz karakterek lettek a főszereplők, ugye most fog kérni a Cruella, és megismered...
Demona.
Megismered a háttértörténetet, hogy végül is ő miért lett gonosz. Mi történt vele? Tehát kapsz egy kapaszkodót, hogyha valaki gonosz, akkor ő nem csak úgy született, hogy gonosz, hanem történtek vele olyan dolgok, amitől ez lett az ő válaszreakciója, és a személyiséget torzult, de hogy akár meg is lehet neki bocsájtani, vagy meg lehet őt érteni, vagy lehet tudni kezelni, hogyha már megértettük, hogy neki mi baja van igazából. Aha. És ez szerintem megint egy tök fontos dolog, mert hogy ez a komplex karakterkérdés, ez azt is felveti, hogy én sem vagyok tökéletes, mint befogadó, vagy mint gyerek, vagy akár mint felnőtt.
Tök jó.
És hogy meg lehet bocsájtani, meg lehet javulni, és meg lehet érteni akár saját magamat, hogy miért viselkedek borzalmasan valamikor, vagy valaki mást. Tehát szerintem ez egy nagyon új, és nagyon-nagyon hasznos, és nagyon jó dolog, hogy a gonoszaknak van egy háttértörténete, amit megismerhetünk.
Miközben az meg szerintem nagyon fontos, hogy ez ugye az utánja, hogy már ismerjük az adott történetet. Tehát először megismered a Csipke Rózsikát, és akkor, amikor azt már tudod, akkor megismerkedsz a Demona történetével mondjuk. De hogy ahhoz ugye kell tudni a kontextust, tehát ez megint nagyon fontos, hogy hány éveseknek szólnak ezek. Ezek ugye már iskolásoknak szólnak.
Tehát, hogy a Hamupipőke inkább a kisebb gyerekeknek, a Demona pedig már inkább az iskolásoknak, akik a komplex karakterekkel is tudnak mit kezdeni, ugye?
Hát meg akik ismerik azt, hogy melyik az az alaptörténet, amit most kicsavarva fogunk látni. Mert hogy akkor annak is van egy öröme, hogy ja, én tudom már ennek a sztorinak a másik oldalát. Akkor most nézzük meg ezt az oldalát. Van a mesetudományban egy olyan irányzat, hogy egy mesében minden szereplő te vagy.
Oké. Okay.
És szerintem ez például egy nagyon-nagyon izgalmas tétel tud lenni, mert hogyha belegondolsz, akkor van olyan motivum az életedben, amikor te hősként működsz és hős vagy. De van olyan motivum az életedben, amikor antihősként működsz. És olyan is van, amikor segítő vagy, vagy segítője vagy valakinek. Vagy valakit ráállítasz egy pályára és útnak indítod. Tehát mint ahogy az ember életében is tulajdonképpen minden mesei funkció benne van, akár a saját, tehát a saját történetünkkel kapcsolatban, úgy szerintem az egy nagyon érdekes kérdéskör, hogy nem feltétlenül mindig csak egy főhőssel azonosul valaki.
Aha.
És szerintem ez ezért is egy nagyon érdekes állítása a mesetudománynak, hogy tényleg a hős az önmagában még nem ér semmit, mert hát mihez képest hős? Ahhoz képest, hogy ott van mellette egy egész történet, és nagyon sok minden egyéb reakció. Tehát, mint ahogy az életben is van az, hogy le kell győzni néha saját magunkat, le kell győzni a saját démonainkat, meg kell mászni az üveghegyeinket, ugyanígy például egy olyan típusú hőssel is tök jól lehet azonosulni, aki mondjuk ilyen nehéz feladatokat teljesít, tehát ez szuper dolog. De hogy közben nagyon sokszor van olyan is az ember életében, amikor igen passzívan sodródik.
Oké. Köszi. És a női főhősökkel kapcsolatban engem ez mindig is érdekelt, hogy ha én azt akarom megtanítani a kislányomnak, és arra akarok jó mintát mutatni neki, hogy az ő női szerepe az életben az sokkal inkább túlmutat azon, hogy most direkt sarkítok, csak szépítgesse magát és várja a herceget a fehér lovon, aki majd megold helyette mindent, akkor tényleg olyan nehéz irodalmat, filmeket találni ahhoz, hogy ilyen sztorikat mutassak a kislányomnak, vagy ez tévhites egyébként, csak felnagyítjuk ezt a problémát, és nagyon sok olyan női főhős van a mesékben, ami egy jó mintához tud szolgálni.
Nagyon sok olyan női főhős van a mesékben, akik kortárs módon is jó mintával tudnak szolgálni. Egyébként a mesetudománynak van egy ilyen nagy orosz atya úristene, úgy hívják, hogy Prop, és ő az 1920-as években írta le a mesék szerkezetéről nagyon sok fontos dolgot, és ott már ő is azt állapítja meg, hogy kétféle női alapfőhős létezik. Az egyik tényleg ez, aki a jutalomként funkcionál a férfi hősnek, tehát akit el lehet venni feleségül a végén tulajdonképpen, várja a toronyban.
De rosszul hangzik.
A másik, úgynevezett megmentendő király kisasszony, amit te is mondtál. A másik viszont az abszolút aktív szerepet vállaló, különböző bonyolult személyiségű női hős, aki akár lehet olyan is, akit le kell győzni, akivel például egy versenyben jobbnak kell lenni ahhoz, hogy el lehessen venni feleségül. Tehát vannak ugye azok a típusú királylányok, akik ilyen lehetetlen feladatokat tűznek ki, és akkor tényleg konkrétan versenybe kell velük szállni. Uh-huh. Vannak azok a női hősök, akik önfeláldozó módon például elindulnak egy útra, és ők azok, akik végigjárják, és ők azok, akik kalandokba keverednek. De például én pont tavaly dolgoztam egy ír népmesével, ami nekem óriási kedvencem lett, az a címe, hogy Óriás ölő Margaret, és ez egy konkrét kartforgató vagány lányról szól, aki neki megy és lekaszabol egy óriást a történet végén, mert ő úgy indul neki, hogy ő hőssé szeretne válni, és egyáltalán nem érdeklik azok az elvárások, amik egyébként a falujában egy nőt öveznek, és ez egy nagyon-nagyon régi, ez egy több száz éves írországi mese, szóval,
wow.
Szóval abszolút léteznek ezek a történetek. Most talán sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak, és ez közben meg tök jó, hogy most nagyobb hangsúlyt kaptak. Egyébként a Móra kiadónál jelent meg most két olyan mesegyűjtemény is, az egyik a Ribizli a világ végén című, a másik a Kalóz királylány című, ami csupa ilyen vagány női hősökről szóló történetet tartalmaz, tehát már ilyen esti mesének is, hogyha direkt olyat akar valaki választani, hogy vagány nőkről mesél gyerekeknek népmeséket, akkor például ezt lehet.
Oké, a rétegeltséggel kapcsolatban nekem még az jutott eszembe, amikor itt beszéltetek arról, hogy az az igazán jó történet, ami máshogyan értelmezhető akár egy felnőtt meg egy gyerek számára is, hogy ha a tematikai kérdéseket vesszük, amiket mondjuk így körbejárunk egy történetben, és itt beszéltünk egyszerre a kortárs mesékről, meg a régiekről is, hogy mennyire szabad, vagy lehet ilyen necces témákat feldolgozni egy olyan mesében, ami gyerekeknek is szól, és most nem arról beszélek, hogy nem tudom, lehet-e erőszakos egy mese, vagy obszén, mert nyilvánvalóan nem, hanem inkább arról, hogy olyan fontos társadalmi kérdéseket, mint a rasszizmus, a válások, vagy a, nem tudom, a halál, szabad-e behozni ilyen elemeket egy mesébe, vagy sem? Vagy ez túl sok egy gyereknek, ne ilyesmikről ne beszéljünk, vagy pont azért beszéljünk ilyesmikről a gyerekeknek is, mert ezzel tudjuk őket érzékenyíteni ezekre a témákra.
Hát részben érzékenyíteni, részben meg azért lássuk be, hogy majdnem mindenkivel történik valami borzalom gyerekkorában, amit aztán fel kell dolgozni.
Sajnos.
És vagy ha nem is vele, akkor tényleg közvetlen környezetében, és akkor meg az érzékenyítés is cél, de hát Szóval ez szerintem ez az, ami egyébként ugye visszanyúlik az eredeti mese, mi a mese első kérdéshez, hogy az, ami velünk történik, és az izgalmasan, és úgy van elmesélve, hogy ebbe hozzá tudunk kapcsolódni, tudunk, bele tudjuk magunkat élni, fel tudjuk ismerni a saját életünk problémáit, és esetleg valamilyen megoldási mintát is látunk, vagy alternatívákat erre, hogy hogyan tudunk megküzdeni ezekkel a problémákkal, és ennek nyilván ezek lehetnek szuper realisták is, de lehetnek teljesen különböző műfajban, tehát elemelt műfajban is megjelenhetnek mindennapi kérdések.
Szerintem is nagyon sok ilyen van, meg nagyon divatos is mostanában szerintem tabu témák köré meséket fölrajzolni, vagy elmesélni, és én azt egy kicsit veszélynek is látom, hogyha a tabu téma fontosabb, mint maga a történet. Tehát akkor nagyon-nagyon didaktikus lesz, hogyha azt mondjuk, hogy fú, most csináljunk egy történetet a nem tudom válásról,
vagy a bullyingról. Írt egy csodálatos történetet a válásról egyébként tündérekkel.
Jó, én pont írtam egy mesét a válásról, de ott például pont az volt a... Tehát az véletlenül kezdett el aztán a válásról szólni, vagy nem annyira véletlenül, de hogy nem az volt a cél, hogy na most írok valamit a válásról.
Melyik ez a történet?
Az a cím, hogy Csomó tündér.
Köszi.
És arról szól, hogy van egy tündér, aki néha elrontja, hogy kiket kell összekötni egymással, és kiket nem.
Izgalmasan hangzik.
Igen, nagyon izgalmas történt. Szóval szerintem fontos dolog a tabu témákról beszélni, viszont az is nagyon fontos, hogy ne lógjon ki a tabu téma lólába, hanem az a tabu téma az úgy simuljon bele abba a történetbe, amit elmesélünk, hogy közben meg tényleg beszéljen azokról az egyébként nehezen megközelíthető kérdésekről. De például ugye most a válásról volt már szó, szerintem például a halál egy ilyen nagyon... nagyon érdekes és sarkalatos ügy, mert minden nagy történetben történik azért olyan, hogy a főhős legjobb barátja minimum meghalt. Tehát valakivel valamilyen típusú tragikus dolog mindenféleképpen fog történni, már csak azért is, mert a tragédia az emberi érzelmeket olyan szinten megmozgatja, nyilván az empátiánkat fejleszti, nagyon sok olyan halálhoz kapcsolódó téma van, vagy egy szereplő halálához kapcsolódó téma, ami tényleg nagyon erős érzelmi reakciót vált ki, és hát amikor történeteket mesélünk, akkor hatásokkal dolgozunk. Fontosak az erős érzelmi reakciók. Uh-huh. És azt hiszem, hogy az navjadalan nagyon fontos, hogy ezt ne kezeljük tabuként, hanem az élet részeként kezeljük. Tehát igen, része a történeteknek az, hogy van, amikor valaki számára az a történet befejeződik.
Uh-huh. Uh-huh.
A halál szerintem iszonyatosan érdekli a gyerekeket, van egy kor, amiben kifejezetten, aztán van, amikor meg félni szeretnek nagyon, ami ugye egymáshoz kapcsolódik.
Igen.
És ez erről éppen emiatt iszonyú fontos beszélni, és nem véletlen, hogy vannak korszakai a gyerekeknek, amikor olyan szinten vannak rácuppanva, akár a thriller, horror filmekre. Én is olyanokat néztem, amit ma már nem mernék megnézni. De szükségem volt akkor rá, hogy átéljem ezeket a borzalmakat, meg félelmeket, és egy kicsit így feldolgozzam, vagy elképzeljem, hogy ez milyen lehet.
De például szerintem a tabuoldáshoz tökre hozzátesz az is, hogy ugye egy klasszikus mese úgy végződik, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. Tehát egy tök boldog végű happy endes mesének a végén is ott van legalább a szóbehozatala szintjén a halál. Tehát nem az van, hogy boldogan éltek örökkön örökké, hanem ott van, hogy amíg meg nem haltak. Igen. És szerintem ez például az évezredes mesevilágnak egy ilyen nagyon bölcs lépése, hogy ezzel van vége egy mesének, mert ez tudatosítja, hogy igen, van olyan, hogy a történetnek vége van.
Fú, de ez nagyon jó volt, amit mondtál, erre akarok most kapcsolódni a happy end.
Happy end problémára? Az egy jó probléma. Jól van.
Akár a hétköznapi helyzetekben is néha felmerül, amikor ilyen nagy bajba kerülünk, hogy fú, ebből nem fogunk kimeszni, mert nem tudom, olyan csak a gyerekmesében van, hogy ezt megoldjuk. De egyébként ez tényleg így van, hogy a boldog vég, vagy ez a megnyugtató befejezés, ez a gyerekmesékre tényleg abszolút jellemző? Meg a gyerekeknek kell az, hogy egy ilyen megnyugtató befejezése legyen a történetnek, hogy a gonosz elnyeri a méltó büntetését, a jó meg győzedelmeskedik felette? Vagy azért ez ennyire egyébként nem lehet egyszerűen kijelenteni és árnyalható, hogy nem minden gyerek mese ér véget happy enddel, vagy nem minden mese ér véget happy enddel.
én itt is ezt az 5-6 éves kort érzem a vízválasztónak, hogy addig nagyon fontos, hogy megnyugtató módon záruljon le egy történet, viszont utána meg pontosan azzal párhuzamosan, hogy bonyolult karakterek kezdünk el bonyolult szituációkba belehelyezni. Ott már akár az is előfordulhat, hogy egy történetnek nem az az igaz vége, hogy mindenki jól van a végén. Tehát például, hogyha belegondolunk a kis hableány történetébe, és most nem a Disneyre gondolok, hanem az Andersenre, akkor ott ugye nincs boldog házasság a végén. Viszont mégiscsak megnyugtatóan végződik, tragikusan és szomorúan, de bizonyos szempontból csodálatosan az a történet, mert hát az a szerelem, amit a kis hableány elképzelt a herceg iránt, az egy nem lehetséges szerelem. És ez egyébként nem is lett volna jó, hogyha így nagyon mélyen és már későbbi ismereteinkből belegondolunk. Tehát ott az történik, hogy ő megszűnik hableány lenni, és lép egy szintet, a levegő lányai közé került. Tulajdonképpen ő egy új életet kezd, az a vége az Andersen mesének, és nem ezzel a pasival, hanem ki tudja, hogy mi lesz vele. És ez például nem egy ilyen klasszikus happy end, mert nem azzal jön össze, akivel így végig drukkolunk, hogy na majd talán összejön, és közben mégis egy nagyon, nagyon érvényes és nagyon igaz vég. Tehát, és azt hiszem, hogy ez például egy kisiskolás, aki például ugyanúgy tud reménytelenül szerelmes lenni a pattársába, akivel aztán nem fog összejönni, csak majd az érettségi találkozón 20 év múlva, az egy tök jól átélhető dolog tud lenni. Tehát szerintem az fontos, hogy olyan történetekkel is találkozzunk, ami nem feltétlenül happy enddel végződik, mert akkor is azt is az életünkre tudjuk vonatkoztatni, hogy abban is vannak olyan történetszálak, amik nem feltétlenül happy enddel végződnek.
De hát ez tényleg korosztályfüggő. A klasszikus mese, tehát azt mondjuk először azt hallom, hogy na, a mese legyen happy end, akkor azért mégis azt mondom, hogy inkább azt mondom, hogy igen, tehát, hogy pont emiatt, hogy a kicsiknek kell.
Oké, tegyük fel, hogy most már baromi nagy biznisz lett gyerektartalmakat gyártani. Gondolok itt a gyerekkönyvekre, a mesesorozatokra, a mesékre és mindenre, ami gyerekeknek eladható, vagy ami gyerekeket céloz meg. És nem tudom, ha azt mondanánk, hogy óriási a zaj most a kid content piacon, akkor ti mit javasoltok, hogy hol érdemes kutakodnia azoknak, akik olyan tartalmakat keresnek, ami akár gyerekeknek, vagy gyerekeknek és felnőtteknek is. Ugye, amit te is mondtál, Dóri, ezt a színvonalas tartalmat képes adni.
Jó, hát ugye ez lehet könyv is, meg lehet film is, meg lehet színház is, meg lehet játék is. Ami ilyen érdekes, lehet is talán, még az inkább már nagyobb gyerekeknek szól, tehát ez 12 plusz, de van az Európai Film Akadémiának egy honlapja, és azon belül pedig van a Young Audience Award, a fiatal közönségnek szóló filmeknek a díjnyertes vagy díjra jelölt filmjei, amik visszanézhetőek akár több évre visszamenőleg is, és ott például minőségi gyerekfilmeket lehet találni, amik mind angolul vannak feliratozva, vagy az is lehet, hogy van olyan, ami magyarul is, és ezek, ha jól tudom, akkor ingyenesen megnézhetőek. Tehát, hogy ez például szerintem egy olyan izgalmas platform, amiről kevesebben tudnak, de hogy ugye gyakran futunk bele abba a problémába, hogy ott van a Netflix, az HBO, és mind néhány ilyen streaming platform, amit ismerünk, és hogy már minden filmet láttunk, ami családinak van nevezve, és hogy akkor mit nézünk, és mondjuk ez lehet egy jó platform erre.
Meg hallottam valami Cinemira fesztiválról is, hogy ott is gyerekeknek és téniknek egyaránt egész
ja,
jó
igen, ja,
tartalmakat vetítenek.
Igen. Igen, igen, ez így van. Egyébként titkos tervünk, hogy csinálunk egy ilyen streaming platformot, ahol minőségi gyerekfilmek lesznek, és ennek most egyelőre a forgalmazási lába az a Cinemira, ami egy filmfesztivál, ami élő, még tavaly is sikerült élő módon megvalósítanunk, és idén meg pláne, és most idén lesz egy kamaszoknak szóló verzió is, úgyhogy van egy nagyjából 12-13 éves korig, 3-tól kifejezetten családi filmek, világ minden tájáról, és nagyon-nagyon izgalmas, tök jó tabu témáktól kezdve szórakoztató filmeken keresztül minden, megvan kamaszoknak, amik meg ilyen vagányabbak, meg izgibbek másként. Úgyhogy ez a Cinemira, ez majd októberben lesz.
Jól hangzik.
Hát, ami meg az én szakmám, az a színház, és akkor jön a hazabeszélés, hogy én ugye Budapest Webszínházban dolgozom, mint író, dramaturg, És hát szerintem most egy nagyon jó kört fut a kortárs Magyar Bábszínház. Tehát nagyon-nagyon sok korosztálynak készülnek előadások, tényleg a legkisebbektől kezdve a kamaszokig. És hogy ez a műfaj, ez megint csak ugyanúgy, ahogy az animációs film is elkezdett kilépni azokból a klasszikus keretekből, ami talán így azonnal beugrik mindenkinek, és például nagyon sokféle bábtechnikával nagyon-nagyon izgalmas előadások születnek, úgyhogy én mindenkit biztatnék, hogy jöjjön bábszínházba, akár felnőttként is, vagy kamaszként is.
Megyünk. Oké, tök jó.
Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban.
Névmeséből induljunk ki, magyar névmeséből, és hogy azt Disney-sítsük, ugye? Ezt?
Igen. Tehát nekem ez volt az első felvetésem, de ha jobbat tudtok, vagy más tudtok, vagy más közelebb áll, akkor lehet az is. De ha ez tetszik, akkor én szívesen meghallgatnám.
Hát én komolyan vettem ezt a feladatot, így most ebben a formában.
Nagyon jó.
Nagyon röviden elmesélem, hogy azt a magyar névmesét választottam, aminek az a címe, hogy a mindent látó királylány. Ez egy viszonylag ismert meseszűzsé, szerintem, hogyha úgy mondom, hogy arról a királylányról szól, aki csak ahhoz megy férjhez, aki úgy el tud bújni előle, hogy ő ne találja meg. Szerintem így azért ezt elég sokan ismerik, vagy hogy ez a mesetípus, ez elég sok mindenkinek megvan. Ez egy ilyen elég klasszikus mesetípus, és hát egy ilyen erős női főhőssel dolgozik, tehát azt gondoltam, hogy ez mondjuk egy kortárs Disney-ben lehet, hogy jól tudna működni.
Imádnak.
Ugye az alapmesében az van, hogy mindenféle kérők jönnek, mindenki elbújik, senkinek nem sikerül, mindenkit megtalál, mert hogy van neki valami varázseszköze, mese különböző változataiban, vagy egy varázstükör, vagy egy ablak, amin kinéz, és akkor mindenki tudja, hogy hova bújt, és hát ezeket a kérőket nyilván levágják a fejüket, hát ez biztos, hogy egy Disneyben ma nem feltétlenül működne a korosztályos besorolás miatt, és hát aztán a népmesében az történik, hogy érkezik egy olyan kérő, aki egy ilyen szegény legény, aki aztán különböző állatok megsegítik, ugye van ez, amit te is kérdeztél, hogy a háromszoros ismétlés az nem unalmas-e. Ebben a mesében például ez egy ilyen nagy kihívás, hogy ugye három különböző állat segít neki elbújni, akkor sikerül, nem sikerül, kétszer nem sikerül, harmadszor sikerül, végén esküvő. Körülbelül ez a szüzséje ennek a mesének. Na és akkor mondom, hogy néz neki Disneybe. Mondhatom?
Igen.
Na, na.
Szóval királylány a cuki kis állatával, ami kötelező elem ugye minden Disney történetben, belenéz a varázstükörbe, látunk egy mondást, ahogy mindent lát a birodalomban, leleplezi a csalókat, mondjuk megtalálja egy kislány elveszett maciát, közben énekel egy dalt, megtalálja az épp aktuális elbújt kérőt is, akit nyilvánvalóan talán nem fejeznek le, hanem kidobnak a birodalomból, vagy valami ilyesmi. Eközben ugye arról énekel, hogy nem is érti, hogy miért kellene férjhez mennie, hiszen mindent lát, mindent tud, tök jól megvan egyedül, feminista olvasat. Közben egy másik történet szálon szegény sorsú, csibész típusú fiatalember menekül valakik elől, elbújik valahová, ahol nem találják meg, majd valami véletlen folytán a palotában köt ki a kérők között. Ugye ez is egy ilyen jellemző dramaturgia, véletlen találkozás főhős és főhősnő között. Amikor először találkoznak a királylánnyal, nagy veszekedés lesz belőle, de persze ezzel csak azt leplezik, hogy nagyon tetszenek egymásnak. A lány megpróbálja lebeszélni, hiszen eddig mindenkit megtalált, a fiú viszont ragaszkodik hozzá, hogy ha már itt van, akkor ő is megpróbálja ezt az elbújás történetet, mert hát tulajdonképpen ő akarja már ezt a lányt.
Aha.
Akkor megtörténik a három elbújás, az első kettőnél a fiú régi adósságokat hajt be különböző alvilági kapcsolatain, a hal királyon és a sars királyon, ugye ez megint csak ilyen kortárs Disney is, hogy be lehet hozni tenger alatti világot, be lehet hozni hegyek fölötti világot, és közben be lehet hozni mindenféle vicces alvilági mellékszereplőket állatbőrben, ez mindig nagyon jól működik.
Tuti recept.
Közben természetesen dalok is elhangozhatnak, mélytengeri dal, Saskirály körüli dal, stb. Látványos vizuális megoldásokkal, ilyenek. Nyilván mindkét elbújás sikertelen, ezért aztán az utolsó este a fiú úgy dönt, hogy többször nem is bújik el, inkább elviszi a királylányt a városba, és megmutatja neki a birodalmat alulnézetből. A királylány rácsodálkozik, hogy talán mégse tudott mindent, énekelnek nyilván, bontakozik a szerelem, és természetesen vicces mellékszereplőkkel találkoznak. Másnap reggel meg kellene, hogy történjen a harmadik elbújás, a lánya kis állatával belenéz a tükörbe, nem találja a fiút, pedig már nem is azért keresi, hogy ne menjen hozzá, hanem épp ellenkezőleg. De, mint kiderül slusszpoén, a fiú végig ott volt közel, mert bent maradt a szobában, és ott áll a tükör mögött, és amikor a lány arról énekel, hogy mennyire hiányzik neki ez a fiú, és tulajdonképpen ezt az egész hülyeséget nem is akarja, akkor hirtelen a tükör szétpattan, vagy elveszíti a varázserejét, átlátszó lesz, meglátják egymást, duettsók, boldogság, vicces mellékszereplők zárópoénokat mondanak. Így néz neki Disneybe, erre jutottunk.
Elképesztő. Szerintem ez nagyon Disney-s lett.
Adjuk be valami pitchre.
Szerintem ezt beadhatjuk. Egyébként így most már kész.
Jó, nagyon, nagyon örülnék, hogyha a feladat inspirálna, nem tudom, egy magyar animációs filmet.
Mindenképpen special thanks-be berakunk.
Vagy egy vagy kettő jegyet, ha kaphatok majd valamelyik premier utáni vetítésre a Cinema City hátsó sorai nélkül.
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saban szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne felejtjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.